Lukács evangélium a 4. részében a 31-től a 37. terjedő versek. Jézus lement Kapernaumba, Galilea egyik városába, és tanította őket szombaton. Ők pedig álmélkodtak tanításán, mert szavának hatalma volt. A zsinagógában volt egy tisztátalan, ördögi lélektől megszállott ember, aki hangosan felkiáltott. Ah, mi közünk hozzád, názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Tudom, ki vagy, az Isten szentje. Jézus azonban ráparancsolt: némulj el, és menj ki belőle. Erre az ördög odavetette őt közéjük, kiment belőle, de semmi kárt nem tett benne. Ekkor rémület fogta el mindnyájukat, és így szóltak egymáshoz: milyen beszéd ez? Hatalommal és erővel parancsolja a tisztátlan a lelkeknek, és azok kimennek? És elterjedt a híre mindenütt a környéken. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük, hogy ilyen hatalmas vagy, hogy tényleg a te szavadra még az ördögök is engedelmeskednek. És arra szeretnénk kérni a mai nap, hogy áld meg Gulyás Lacit, hogy úgy tudja nekünk prédikálni a te ígédet, hogy az utat találjon valamennyiünkhöz. Látod, hogy kinek mire van ma szüksége. Én nagyon szeretném, ha úgy mehetnénk ma haza valamennyien, hogy kaptunk tőled valamit. Amen.
Kedves testvérek, a felolvasott ige szakasz az még Jézus munkásságának az elején olvasható. Az előző részben azt olvastuk, hogy elment Názáretbe, és ott fellépett, bemutatkozott, meghatározta azt, hogy miért jött ő erre a földre. Aztán hasonlót tehetett valószínűleg itt Kapernaumban is, amikor elmegy a zsinagógában, és ott is tanít. Lukács itt már nem jegyzi meg különösen a tanításának a tárgyát, hanem inkább arra teszi a hangsúlyt, hogy milyen reakció váltódott ki az emberekben, hogyan reagáltak arra. És azt írja le kétszer is, hogy Jézus hatalommal szól. És először még nem olvasunk semmit arról, hogy az ördögök is engednek neki, hanem csak arról, hogy ahogy beszél, amit mond, az nem valami elméleti eszmefuttatás, nem szócséplés, nem arról szól, hogy ki mit mondott, mikor, hogyan, milyen körülmények között, hanem életbe vágó, fontos dolgokról beszél, és ezek az emberek ledöbbennek, megdöbbennek, és ámulnak, hogy hogyan lehet, hogy valaki így is tud beszélni. Az első kérdésem az volt, hogy mi tudunk-e néha-néha ilyen életbe vágóan fontos dolgokról beszélgetni. Sokszor a csetelés, meg a egyéb hétköznapjaink arról szólnak, ami olyan másodlagos talán. Tehát a sokaság ámuldozott és megdöbbent, mert hatalma volt Jézusnak, hatalma volt az ő szavában. És azt is látjuk Jézusnak a tanításaiban, és az ő életében, hogy a kettő nem válik el egymástól. A tettei a szavaitól nem válnak el. Amit mond, azt utána meg is tudja tenni, és ebből arra lehet következtetni egész világosan, hogy amikor beszél, akkor ha nem is történik valami, az is megtörténik. Ha nem is látható az emberi szem számára, akkor is az úgy van, mert amikor csak mond valamit, például azt mondja, hogy kelj fel és jár, és a beteg ember fel kell és jár, akkor az is megtörténik. Tehát a láthatatlan dolgok is ugyanígy bizonyosan megtörténnek. Nem látjuk azt, hogy például megbocsátotta a bűnöket. Tehát a mélyben is történnek ilyen dolgok. Azért is teszi ezeket a dolgokat látható módon, hogy tényleg elhiggyük azt, hogy ez nem átverés, nem megvezetés, nem egy új vallás megalapítása, nem rászedés, hanem amit ő mond, az valóban úgy is történik. Azt is olvassuk többször ebben az evangéliumban is, eddig a pontig is, hogy Jézust a lélek vezeti. A lélek vezette a bemerítkezés után a pusztába. Aztán oda jön a sátán, összekapcsolódik a dolgokkal, az eseményekkel, és próbálja rávenni arra, hogy mégis hogyan lehetne rövidebb utat választani. Aztán azt olvassuk, hogy ezután a lélek Galileába vezette Jézust. Aztán ott bement a Názáretben a zsinagógában, és azt mondja, hogy az Úr lelke van én rajtam, mivel felkent engem. És gondolom, hogy később is Kapernaumba is az Úr vezeti, az ő lelkével megy, és hirdeti az Isten beszédét, és ott is a sátán megszólal egy emberen keresztül, az ördög rákapcsolódik az eseményekre. Talán ez másképp lenne nálunk is. Ér valami esemény bennünket, az Isten lelke vezet bennünket, és lehetséges az, hogy az ördög mégis belekapcsolódik az eseményekbe, és próbál bennünket is rávenni, és elbuktatni adott helyzetbe. Nézzük meg a tanítványoknál ez, hogy működött, vagy volt olyan eset, amikor náluk is hasonló volt. Ők, akiket kicsit azért magasabbra pozícionálunk, mint magunkat, hiszen Jézus mellett tanulhattak, Jézus tanította őket nap mint nap 3 éven keresztül. Egyik alkalommal már nagyon szerették az ő urukat, messiásukat, Jézust, Samárián mentek át, és hát szállást kerestek a mesternek. Samária elzárkózott ez elől, és akkor kitör belőlük az ős természet, hogy kérjünk-e tüzet az égből, hogy elpusztítsuk a falut. Ugye eszünkbe jut Illésnek az esete, Illést is jöttek az emberek, hogy elfogják, és a király elé vigyék, hogy kivégezzék, és akkor Illésnél tűz szállt le az égből, és megemésztette azt az 50 embert, aki jött őt elfogni. Meg a következőt is, következő csapatot is. Micsoda szeretet Jézus felé a tanítványok szívébe. Micsoda ige ismeret, micsoda odaadás. És azt mondja az ige, hogy de Jézus megfordulván, megdorgálta őket mondván, nem tudjátok, minémű lélek van ti bennetek. És úgy el tudjuk képzelni, hogy megy Jézus, hallja a jó tanácsot hátulról, és úgy megáll, megfordul, és megmondja nekik, hogy mi van. Mi van bennetek? Milyen lélek van bennünk, amikor átokra nyílik a szánk, mert valaki ránk fújta a cigarettafüstöt? Minémű lélek van bennünk, amikor megvágtak, átvágtak a boltban, amikor valaki valami rosszat tett velünk, valaki, vagy tanár talán nem adott annyi pontot a dolgozatra, és micsoda igazságtalanság itt, meg ott, meg amott, mennyi igazságtalanság ér bennünket. Nem is azt mondom, hogy az igazságtalanságot le kell nyelni, de minémű lélek van bennünk, amikor úgy kitör belőlünk az, hogy pusztuljon, aki nem kell. Honnan van az az indulat bennünk, ami néha-néha úgy előtör, és engem legalábbis néha magam meg szoktam lepni ezzel. Jézus tehát tanít a zsinagógában, itt Kapernaumban, és akkor hirtelen az ő ige hirdetések közepén végén fölkiált egy ember, hogy ah, mi közünk hozzád, názáreti Jézus, azért jöttél, hogy elpusztíts minket. Tudom, ki vagy, az Isten szentje. Hát én ebben a mondatban 7 dolgot találtam, amit most röviden szeretnék így átadni, ami úgy meg is lepett engem. Az első az, hogy egy ilyen ember ott van a zsinagógában. Mi az, hogy egy ilyen ember ott van a zsinagógában? Tulajdonképpen valószínű, hogy Istennel akar találkozni ő is. Én azt gondolom, hogy a vallás, a vallásosság az egy nagyon jó melegágya annak, hogy egy ilyen tisztátalan lélektől megszállt ember ott legyen akárhol, akármilyen templomban. Mert Istennel akar találkozni. Ez nagyon helyes és nagyon jó. És nagyon jó, hogy akar Istennel találkozni. Eszembe jutott Tamásnak az esete. Jézus a feltámadása utáni napon, a feltámadás napján megjelenik a 10 tanítványnak, Tamás nincs közöttük. Később aztán próbálják idomítani, hogy ember, hát föltámadt az Úr bizonnyal, és Tamás azt mondja, hogy hajthatatlan, ez lehetetlenség, ez ilyen még nem fordult elő. Majd ha látom, majd ha megtapinthatom. És akkor így telik el egy hét. Aztán következő vasárnapon, az Úr napján újból együtt van a kis tanítványi sereg, és már Tamás is közöttük van. És akkor Jézus megint megjelenik a 11 között, az Úréi között, és Tamás is lát, és hisz. És nem valahol máshol csatangol a városban, hanem ott van, ahol az övéi, Jézuséi, Jézus követői vannak. És Jézus pedig ott jelenik meg, ahhoz az ő követői vannak. Jézus hétköznaponként valószínű, hogy járta a városokat, falvakat, ahogy olvassuk is. Sok minden jót tett, prédikált és tanított és gyógyított is, de szombaton ott van a zsinagógában, és ott lehet vele találkozni, ahol az ővéi keresik őt. Nem a piacon, nem az utcákon, nem az erdő csöndjében, hanem ott, ahova Jézus, ahol Jézus megjelenik. Aztán a második pont, hogy vajon tudta-e magáról ez a tisztátalan lélektől megszállt ember, hogy őt tisztátalan lélek szállta meg. Tudta-e magáról ezt? Én azt gondolom, hogy nem igazán tudta, hanem csak Jézus jelenlétében lett ez egészen világos. Addig eljárhatott Isten tiszteletre, addig hallhatta ő az igét, de csak akkor, amikor Jézus szólalt meg, amikor az Úr Jézus Isten igéje, Isten élő beszéde szólalt meg, akkor lett benne világos az, hogy mi a jó és mi a rossz, hogy mi a tiszta és mi a tisztátalan. És akkor áll föl, és kezd el kiabálni, és tagadja le, hogy mi közünk van nekünk egymáshoz. Nem tudom, hogy ki élte már át ezt a saját életébe, amikor valaki rávilágított valamilyen bűnre az életünkbe. Megmondta, hogy hát ezt nem így kellett volna mondani. Ezt nem úgy kellett volna mondani, ezt meg nem kellett volna csinálni. És akkor kiháborodik föl bennünk, hogy hagyj engem békén. Vajon a tiszta, vagy a tisztátalan lélek? A harmadik, hogy mit jelent egyáltalán az, hogy tisztátalan a lélek? A tisztátalannak nyilván több jelentése van. Kultikus értelemben mindaz tisztátalan, ami nem érintkezhet az istenséggel, ami nem való az Isten tiszteletre, amit nem lehet behozni, ami megszentelt életünkhöz nincs annak semmi köze. Minden olyan dolog, ami a bálvány áldozattal, bálvány tisztelettel függ össze. De tisztátalan az, ami nem tiszta. Hát tegnap, amikor leírtam ezt a mondatot, akkor fölálltam és 10 percet sétáltam. Tisztátalan az, ami nem tiszta. De azért mégis van ennek valami értelme, mert talán kicsit meg lehet magyarázni vele valamit. Egy nem tiszta ügy, egy nem tiszta beszéd, egy nem tiszta biznisz, egy nem tiszta kapcsolat, párkapcsolat, egy nem tiszta internet használat. Mi az, ami tisztátalan lehet a mi életünkben? Sokszor úgy gondoljuk az ilyen eseteknél, ilyen ige olvasásoknál, hogy hát tisztátalan, ördögi lélektől megszállt ember, hát aki asztaltáncoltat és babonás és a többi. De nem feltétlen csak az a tisztátalan. Gondoljunk arra, hogy az Istentől úgy szakadt el az ember, hogy hátat fordított neki. Majd én eldöntöm, mi a jó és mi a rossz. És már is egy tisztátalan helyen vagyunk. De nyilván, hogy egyre jobban terjed keresztjén Európánkban és keresztjén hazánkban is az, ami nem tiszta és ördögi lélektől megszáll dolog, mert a keleti küzdősportok a maguk tisztátalan hátterével, és a jóga a maga tisztátalan hátterével, és a mandala, és a távgyógyítás, és a távjóslás, és sok mindent lehet sorolni, ami ma divatos, és egyre népszerűbb, és egyre kelendőbb a keresztjénnek nevezett Európában. Ami a Biblia szerint tisztátalan, Pál apostol pedig egyenesen azt mondja, hogy ami gonosz, a gonosz minden fajtájától tartózkodjatok. Ami gonosz gondolkodás módunk is néha olyan tisztátalan, aminek semmi köze nincs Istenhez, aztán az lesz belőle, hogy fölkiabálunk, fölkiáltunk, mi közünk van hozzá. Na ez a negyedik, hogy mi közünk van egymáshoz. Ah, mi közünk hozzád, názáreti Jézus. Miről is beszél? Arról, hogy nekünk nincsen közösségünk. Mi nem egy csónakba evezünk. Nekünk nincs ugyanaz a szóhasználatunk. Mi teljesen különbözünk egymástól. Te orvos vagy, én egészséges vagyok, egészséges nem megy orvoshoz. Teljesen külön halmazban mozgunk, teljesen külön területen. Mi közünk, mi nekünk egymáshoz. A közösség az, amit letagad, amit megtagad, amire Pál apostol így beszél, Istent így magasztalja, hogy hű az Isten, aki elhívott titeket az ő fiával, a mi Úrunk Jézus Krisztussal való közösségre. Ezt vonja kétségbe ez az ember. Azt mondja, hogy ne szólj bele az én dolgaimba. Vannak olyan dolgaim, amikbe azt mondom, hogy az Isten ne szóljon bele. Hát nyilván nem az egész életem, mert szeretném, hogy az egész életem az Istené legyen. De vannak-e olyan pontjai az életemnek, olyan területei, amikor azt mondom, hogy mi közöd van hozzá? Előbb, amit felsoroltam, azt lehet talán mondani, hogy hogyan választom meg a páromat, hogyan választom meg a munkahelyemet, hogyan gondolkozzak a politikáról. Az életnek különböző pontjain előkerülhet ez a téma, hogy automatikusan, ösztönösen, ahogy tanultuk, ahogy jön, úgy reagálunk, úgy élünk, és amikor rákérdeznek, akkor fölhördülünk, hogy mi közöd van hozzá. És amikor Isten kérdez rá, akkor hogy válaszolok? Hagyj békén, ne piszkálj, hagyd békén a lelkiismeretemet, el lehet azt csitítani szépen. Aztán eljut az egész társadalom oda, hogy nem kell az Isten az iskolában, nem kell a bíróságon, a törvényhozásban, stb. Lehetne sorolni. Mi közünk van hozzá, de mi ez a többes szám? Mert hogyha jó a démoni lelkekről beszél, akkor érthető, hogy nincs közössége az Istennek az ördöggel, a sátánnal, rendben van. Na de mi van, hogyha a zsinagógában levő többi embert képviselte? És egy bátor, nagyszájú ember föláll, és elkezdi mondani a magáét, képviselve a többi zsinagógában levő Istent kereső embert? Honnan veszi a bátorságot? Hát látszik az, hogy egyáltalán nem tiszta a lelke, tiszta lélek van benne. Az ötödik az, hogy tudom, ki vagy. Tudom, ki vagy, az Istennek a szentje. Azt mondja ez az ember. Micsoda felismerés és micsoda tudás. Tudjuk azt, hogy nem sokan ismerték föl Jézus földi élete során azt, hogy Jézus az Istennek a fia. Kevesen ismerték föl, kevesen tudták ezt. És Jézus nagyon furcsa és érdekes az, hogy úton, útféren azt mondja a tanítványoknak, hogy el ne mondjátok senkinek. De miért? Nagyon érdemes elgondolkozni rajta. De látjuk azt, hogy van egy nagyon érdekes, ritka fölismerés, egy olyan tudás, ami nem minden embernek adatott meg. Te vagy az Isten szentje. Te vagy a megígért mesiás. Te vagy a Krisztus az eljövendő. Mondja ezzel ezt az ember. Na jó, de azért érezzük, hogy itt valami nem stimmel, valami nincs helyén, mert különbség van ismerni és ismerni között. Mondjuk tudom azt, hogy hány négyzetméteres a lakásom, de ha nem benne lakok, akkor sok értelme, hát csak akkor van, amikor fizetni kell az adót utána, vagy akkor, amikor ki kell takarítanom, vagy amikor ki kell fizetnem a fűtési számlát. Tehát, hogy van egy elméleti gondolatom arról, hogy mekkora a lakás, az egy dolog, de amikor takarítani kell, akkor azért már mindjárt más lesz. De nyilván az élet sok területéről lehet ilyet mondani, hogy vannak ismereteink, csak éppen kapcsolatunk nincs. Nagyon jó volt Szilárdnak a bevezetője ezzel kapcsolatban. Van egy ismeretem, csak éppen köze nincs az én gondolataimhoz, életemhez, életmódomhoz. Azt mondja, hogy hogy Jézus azért jött, hogy elpusztítsa az embereket. Ez volt a tisztátalan léleknek a következménye, hogy azt mondja, hogy te vagy az Isten szentje, és azért jöttél, hogy elpusztíts bennünket. Van egy ismerete, van egy igazsága, ami olyan furcsán kapcsolódik össze a következő mondattal. És ez az, hogy az Isten azért, vagy azt akarja, hogy nekünk nem csak elméleti ismereteink legyenek róla, ne csak elméleti ismereteink, hogy ő mindenható, ő mindentudó, ő képes mindenre, és ő képes bűnöket megbocsátani, hanem ez valóság legyen az életemben. Hogyha azt mondom, hogy Isten mindenható, az én életemben is így van. Tényleg szolgálja vagyok én neki? Engedelmeskedek? Énekeltük, hogy szeretjük az égi atyánkat. És ez megvalósul a mindennapunkban, mert azt mondja az ige, hogy aki engedelmeskedik, az szeret engem. Hogyha azt mondom, hogy mindenható, valóban Isten az én Uram is minden helyzetben. Ha azt mondom, hogy ő képes bűnöket megbocsátani, akkor még komolyan gondolom azt, hogy tényleg minden bűnömet megbocsátotta. Vagy azt gondolom hozzá, hogy azért vannak az életemnek olyan területei, olyan bűnei, amik túl nagyok ahhoz, hogy azt meg lehessen bocsátani. Azt inkább felejtsük el. Nem kell elfelejteni. Az Istennek, tehát nem csak egy elméleti Isten ismeretünk kell, hogy legyen, hanem a gyakorlatban kell, hogy az valósággá váljon. Péter ezt a kapcsolatot, a Jézus Krisztussal való szoros élet közösséget tagadta le, amikor mielőtt a kakas megszólalt, és azt mondta Jézusról, hogy nem ismerem. Nincs közös bennünk, nem ismerem. A hatodik az, hogy a tisztátalan lélek vádolja Jézust. azzal vádolja, hogy azért jöttél, hogy elpusztíts bennünket, hogy elpusztítsa az embereket. Mi mivel szoktuk vádolni Istent? Elméletben tudjuk azt, hogy Isten jó. Minden jó, mit Isten tészen. Ez az elmélet. És a gyakorlatban, amikor egy-egy nehéz helyzetben vagyunk, akkor meggyőződéssel valljuk, hogy Isten mindent jól munkál, jól alakít. Tudja, hogy mikor, hogyan, mivel jól kell időzíteni. Meggyőződésünk ez, vagy csak van egy elméleti tudásunk. A sátának az eszköze az, hogy vádolja Istent azzal, hogy nem tudja ő, vagy nem akarja megbocsátani a mi bűneinket. Vagy vádolja azzal, hogy nem képes beleavatkozni az én dolgaimba. Eszembe jutott ma reggel Józsefnek az esete, akit eladtak ugye a testvérei Egyiptomba, hát mégse öljük már meg, hát mégiscsak vérünk ő, eladták szépen Egyiptomba. Évek múlva viszont látják egymást, és József azt mondja, és ez a nagyon tanulságos benne, hogy ti gonoszt gondoltatok ellenem, Isten pedig jóra gondolta azt változtatni. Hisszük és valljuk-e azt, hogy lehet, hogy valami rosszat követtünk el, de ha Isten elé vittük és visszük, akkor Istennek van hatalma azt jóra változtatni. Csak az ő kezébe kell azt letennünk. Mennyi vád van a szívünkben Isten felé, Isten iránt? Hogy ő megfosztani akar, hogy ő valamit el akar venni tőlünk, mint itt az ember kajabál, hogy hát mi közünk van neked, mi közünk van hozzád. És jó látni azt, ahogy Jézus megszabadítja ezt az embert. Fölszabadítja egy olyan szabad gondolkodásra, hogy most akkor eldöntheted, hogy Isten jó vagy rossz. Látjuk azt, hogy van olyan helyzet, amikor az ember már nem tud szabadon gondolkozni, hanem kiabál és butaságokat mond. De ez Isten fölszabadítja, megszabadítja. És itt nem arról olvasunk, hogy ez az ember, vagy itt nem olvasunk arról, hogy ez az ember utána fölkel és Jézust szolgálja. A következő szakaszban a történet arról szól, hogy Jézust meghívják Péterék, és Péter anyosa otthon betegen fekszik. Jézus meggyógyítja az anyost, és ő fölkel és szolgál Jézusnak. De nem minden esetben olvassuk ezt a folytatást. Valamikor Jézus meggyógyít 10 leprást, egy visszamegy és szolgál neki és dicséri őt. A többi 9 pedig hol van? Isten, az Úr Jézus fölszabadítja az embert egy tiszta gondolkodásra. És döntsd el, hogy most megéri Istent követni, vagy nem. Még mindig azt gondolod, hogy az Isten meg akar fosztani. Még mindig csak azt akarja, hogy egy áltatós manó legyél, aki reggeltől estig és estétől reggelig csak imádkozik, és együgyű bolondá akar tenni. Mivel vádoljuk Istent? Hogy el akar valamit venni tőlünk, amit megszereztünk. Az egész életünk arra van beállítódva, hogy meg kell szerezni ezt meg azt, és amikor már az megvan, akkor újabb és újabb célok. És az Isten néha ezt el akarja venni tőlünk. Mivel vádol bennünket a tisztátalan lélek? Hogy mivel, vagy mitől akar megfosztani az Isten? És látjuk azt is, hogy azt mondja ez a tisztátalan lélek, hogy tudom, ki vagy te, az Isten szentje. És ugye lehasalunk, hogy ilyen tudást csak az Isten jelent ki embernek, és itt egy igazság, ha ez igazság, akkor a mondat másik fele is bizonyára igazság. És ilyen féligazság, csúsztatás és hazugság lesz az egészből. Én nem tudom, hogyha mi lettünk volna ott, és halljuk ezt a mondatot, akkor úgy reagáltunk volna el, mint Jézus. Hiszen a fele igaz annak, amit mond. Jézus nem hallgatott az emberek bizonyságtételére, és ő átlátott a szitán. Vajon mi meglátjuk-e a féligazságokban? Hát ugye a reklámok arról szólnak, hogy nem feltétlen hallgatunk mi, vagy értjük mi a dolgokat, hanem a féligazság az már teljes igazság sokszor. De Jézusnak nem kellett ez a féligazságos bizonyságtétel. Ez a teljes hazugság gyakorlatilag. Aztán a tisztátalan lélek azzal vádolja Jézust, hogy el akarja pusztítani őket. Kiket? Azokat az embereket a zsinagógában, akik Istent keresik. Hogy lehet az? Azt mondja, hogy te vagy az Istennek az a szentje, az Isten fia, a megígért mesiás, azért jöttél, hogy pusztíts. Hogy lehet, hogy valaki ilyet mond az Isten fiának? Hát ez tényleg nem tiszta lélek. Pont az ellenkezője igaz annak, mint amit ez a tisztátalan lélek mond. Ugye Názáretben Jézus fölállt és elmondta, hogy miért jött. Azt mondja, 4 dolgot mond, hogy az Úr lelke van én rajtam, mivel felkelt engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek, azért küldött el, hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottaknakat, és hirdessem az Úr kedves esztendeit. Azt hiszem, erre az emberre mind a négy igaz volt, mint egy szegény, mert gondolatban biztos, hogy szegény volt, akinek nem volt istene, szabadulást a fogolynak, fogoly volt, vak volt, vakoknak szemeinek megnyílását, hisz nem látta a kicsoda Jézus valójában, csak félig, és szabadon bocsássam a megkínzottakat. A megkínzott. Mégis az ellenkezőjét mondja a gonosz. És innen lehet fölismerni, hogy mindig az ellenkezőjét mondja, meg ilyen féligasságokat mond, mint amit Jézus mond. Az Úr is egyszer azt mondta, hogy a tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson, én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, bőségben éljenek. Vagy hogyha az előző történetet, amikor tüzet kértek a kedves tanítványok az égből, folytatjuk, azt mondja Jézus, hogy mert az ember fia nem azért jött, hogy az emberek életét elveszítse, hanem hogy megmentse. Aztán elmentek egy másik faluba. Tehát nem azt akarja az Úr Jézus, hogy mi pusztuljunk, hanem csak a gonosz lelket akarja, hogy pusztuljon ki belőlünk, hagyjon bennünket békén, hogy világosan lássuk a dolgokat, és világosan tudjunk Isten mellett dönteni. Tudom, ki vagy az Isten szentje, mondja ez a tisztátalan lélek, és aztán ilyennel vádolja Jézust, féligasságok. Mennyire fontos az, hogy pontosan ismerjük az Isten igéjét, pontosan idézzük és pontosan értsük. Mert az ilyen féligasságokból, ugye a sátán is megkísértette Jézust, hogy a pusztában, hogy hát vesd le magadat, mert hát angyalainak parancsol felőled. Igen, de tényleg az volna az Istennek az útja velem, hogy leugorjak a templomról. Tehát nagyon pontosan kell ismernünk Istennek igéjét. Van ismerete Jézusról, és mégis mellé fog, vagy inkább úgy mondanám, hogy hazudik. Tudja, hogy ő a Mesiás, tudja azt, hogy kicsoda Jézus, és mégis azt mondja, hogy azért jöttél, hogy pusztíts. Nem igaz. Csak mi, mondom megint, hogy úgy vagyunk talán vele, hogy a fele, ha igaz, akkor a másik felét már elhisszük. Nem látjuk pontosan, nem értjük pontosan, de bizonyára az első fele, azt tudjuk és igaz, akkor a másikat is el lehet hinni. Nem igaz. Tényleg nagyon fontos, hogy helyesen, pontosan ismerjük az igazságot, az Isten beszédét. Minden igazságnak az ellenkezőjét mondja. Az Isten akarata a mi megszentelődésünk, hogy szent életünk legyen. Ma mégis olyan természetes és normális az, hogy fiatal párok házasság nélkül együtt élnek. Mi ez, ha nem tisztátalanság, tisztátalan lélek? Az Isten a rendnek Istene, nem a visszavonások Istene. Hogy ígéretet ad, aztán meg visszavonja az ígéretét. Miért nem tartjuk meg néha-néha, olykor-olykor az ígéreteinket? Milyen lelkület van bennünk? Milyen lelkület van bennünk, hogyha Isten a békességnek Istene, mi pedig békétlenek vagyunk, vagy békétlenséget árasztunk, harag vagy gyűlölet jön ki belőlünk olykor-olykor. Ha öröm helyett aggódás és mélabú van bennünk, ha türelem helyett türelmetlenség és kapkodás, ha jóság helyett gonosz szavak, bántás, ha hűség helyett a hűtlenség cselekedetei, szavai, ha szelídség helyett káromkodás, ha önuralom helyett hirtelen indulat, hirtelen harag, a lélek gyümölcsei helyett a testnek a gonosz cselekedetei. Mi lenk körül bennünket? Nyilván nem az egész életünkben, hanem vannak egyes olyan passzusok, vagy részei az életünknek, ahol néha-néha nem mi, nem az Isten gyümölcse jön át. Mert a léleknek gyümölcsei és ajándékai vannak, itt pedig azt olvassuk, hogy az ördög, ez a gonosz lélek rendetlenséget szít, bekiabál valami butaságot a Isten tisztelet kellős közepén, és aztán a végén még odaveti középre az emberek közé is, és ott talán vonaglik, vagy nem tudom milyen dolgok történnek. Ez az ördögnek a jellemzője, amit ő cselekszik. Néhány héttel ezelőtt volt arról szó, hogy a mi szívünkben a hálaadás egyre bőségesebb legyen, és hogy énekeljünk, talán nem a közösségi énekre vonatkozik ez, de azon lemérhető a mi szívünk állapotja, hogy otthon a magányunkba kizendül-e belőlünk az ének szó, az Isten magasztaló hála. Mi van a mi szívünkben, és mi lenk körül bennünket. De aztán arról olvasunk, hogy Jézus ráparancsolt, némulj el, és menj ki belőle. Némulj el. Ez az ördög ott butaságokat beszélt, és rendetlenséget szított, de Jézus mégis megszabadítja ezt az embert. És azt mondja, hogy némulj el. Az jutott eszembe, hogy lesz egy olyan időszak, amikor minden embernek el kell hallgatnia, és el kell némulnia Isten és az Úr Jézus előtt. Sőt, minden léleknek, akár él, akár halott, meg kell a térdét hajtania Jézus előtt, és el kell ismernie, hogy Jézus Úr, és nincsen appelláta, és nincsen visszabeszélés. Jézus előtt egyszer minden lélek meghajtja az ő térdét. Némulj el, és menj ki belőle. Az elején említettem azt, hogy erről az emberről addig nem derül ki, hogy tisztátalan lélek van benne, ameddig Jézus meg nem szólal, bele nem szól az ő életébe. És azt gondolom, hogy nekünk is ez a fontos, hogy Jézusnak kell megszólalnia az életünkbe, hogy fölismerjük azt, hogy mi helyes és mi helytelen. Nem lehet megfordítani a kettőt, hogy először megtagadom magamat és a rossz cselekedeteket és a gonosz lelket, és ami kiárad belőlünk, hanem először Jézust kell meglátnom. Lásd meg azt, hogy kicsoda Jézus, hogy kicsoda ő valójában. Nem ilyen féligazságokkal, mint amit a gonosz lélek itt mondott, hanem lásd meg Jézusnak a személyét, és utána tisztul az élet. Lásd meg azt, hogy Jézus valóban szabadító, és megszabadít a bűntől, és megszabadít a haláltól. És hogyha az ember meglátta azt, hogy mit tett értem Jézus, akkor utána sokkal könnyebb odaadnom mindent neki. Amikor Jézus meghallja ennek az embernek a kiabálását, akkor nem azt mondja, hogy na gyere ide, és megtanítom neked, hogy hogyan kell 10-ig elszámolni, mielőtt kitör belőled az őstermészet. Nem azt mondja, hogy megtanítalak önuralomra téged, hanem azt mondja, hogy megszabadítalak téged, és megszabadítja őt. Jézus később is azt mondja, és ezt a Bibliában többször olvassuk, hogy ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. És azt gondolom, hogy ez a sorrend, ez fontos. Ha követni akar valaki engem, akkor tagadja meg magát. Először is dönts el, hogy akar-e engem követni. Na most miért követ valaki valakit? Azért, mert érdemesnek találja a követésre. Ha megnézzük a fiatalokat, nem tudom, hogy ma még mindig így van-e ez, régen úgy volt, hogy akkor kiposzterozták a valamelyik együttes képével a szobát, de ma tudom, hogy tele van a mobiltelefona, vagy a képükkel, vagy a zenéjükkel, és a fiatal srác vagy lány egy idő múlva olyan ruhát kezd el hordani, olyan póló van rajta, ami az ő, hát bálványozott, az ő szeretett együttese képét tartalmazza. És aztán látjuk azt is, hogy elmegy koncertre, kerül, amibe kerül, akár pénzben, akár bármi más áldozatban, időben, útban, mert hogy értékes az az ember, amit csinál, el kell menni, és átalakul az élete, és magába szívja a példaképnek a vonásait is talán. De talán még szembetűnő példa, amikor, most nem tudom, hogy így volt ez a héten, de néhány évvel ezelőtt, még amikor kijött az Apple-nek egy új mobiltelefon készüléke, akkor az Apple őrültek, elmentek, és akár egy éjszakát is a bolt előtt sorban állással töltöttek, teljesen mindegy, hogy milyen hideg volt odakint, mert ért annyit az Apple-nek a mobilja, hogy azt meg kell szerezni. Kerül, amibe kerül. Éjszakázni kell, hidegbe kell lenni, kidől valaki, akkor gyerünk előre lépni egyet. Érdemes. Az ember áldozatot hoz, mert látja azt, hogy érdemes, mert ér valamit. Az a mobiltelefon, vagy az az ember, vagy nem tudom én. Kicsoda, micsoda. De így vagyunk ezzel Jézussal is, hogy nem nem azt kell fontolgatnunk, hogy jaj, milyen bűnöm és milyen tisztátalanságom van, és akkor gyerünk letenni, és gyerünk tízig számolni, és akkor most már önuralom, és nem tudom, hogy milyen gyakorlás lesz, hanem arról beszél Jézus, hogy mért föl a helyzetet. Tiszta fejjel, ugye ezt az embert megszabadítja, tiszta fejjel döntsd el azt, hogy megéri-e Jézust követni. Mit tett Jézus? És látjuk azt, hogy Jézus ameddig a föl nem támadt, addig mindig azt mondja a tanítványoknak, hogy el ne mondjátok senkinek, hogy én vagyok a Mesiás. De amikor föltámadt és a lelket elküldte erre a földre, akkor utána egy ige hirdetésben több ezeren megtérnek, mert látják azt, hogy igen, az, amit Jézus mondott, az valóság. Meghalt és föltámadt, és a föltámadásának jele az, hogy most olyan furcsa jelek történnek, ami nem emberi. Igaz volt az, amit tanított. Na most ezt kell mérlegelnie minden embernek, hogy igaz-e az, amit Jézus tanított, és érdemes-e rá. Egyszer Jézus azt mondja, hogy ha egy ember egy tornyot akar építeni, akkor mérlegel, van-e annyi pénzem rá? Mert ha nincs, félúton elakadok, aztán csak nevetnek rajtam az emberek, hogy félig megépítette, aztán mekkora torony lett volna. Na most meg egy romhalmaz. Mért föl, hogy megéri-e Jézust követni? És Jézus arról is beszél, hogy aki nem hisz bennem, elkárhozott, hogy lehet őt nem választani, de annak a vége a Istentől való elszakadottság, a kárhozat. És lehet őt választani. Miért? Mert értem adta az életét. Mert helyettem halt meg, és értem támad föl. Mert új életet hozott. Mert örömöt adott az életembe. Mert Istennel, a mindenható Istennel megbékéltetett. Megéri ez azt, hogy én levetem minden tisztátalan gondolatomat, a minden tisztátalan megkörnyékező bűnt, megéri Jézus személye? Először tisztán, világosan kell Jézust látnunk. És eljut az ember addig a pontig, hogy annyira értékesnek tartja Jézust, hogy azt mondja, hogy még többet is odadok, csak hogy vele közösségben lehessek, csak hogy még többet kapjak belőle. De először világosan, tisztán kell látnunk azt, hogy kicsoda Jézus nekem. Mit tett ő értem, és mit tesz ő a mindennapokban értem. Azt olvassuk, hogy megszabadítja ezt az embert, és a tisztátalan lélek még egyszer valamit megpróbál. Oda vetette őt közéjük, kiment belőle, de semmi kárt nem tudott benne tenni. Ez is Istennek a hatalmát mutatja nyilván. De az is érdekes, hogy itt egy dupla tagadás van, semmi kárt nem tudott tenni benne. Ami azért is furcsa, mert a sátánnak ugye az a terve és célja, hogy az embert valahogy megkárosítsa. Olvasunk egy ilyen megszállott fiúról, akit olykor-olykor tűzbe, vízbe vetett, csak hogy elpusztítsa, és alig-alig lehetett megmenteni a srácot. És ez mind a mai napig az ördögnek a célja, hogy az embert elbuktassa és elpusztítsa. Nézzük meg a hírességeket, vagy hírességeknek tartott embereket, hogy 27 éves korukra elkényszerülnek a világból, mert annyi szert szednek be, és annyira pusztítják magukat, hogy 27 évesen sokan többen meghaltak. Vagy a pletykálkodás, amikor egy harmadik embert tárgyalunk ki, amikor nincs jelen, az a kapcsolatokat teszi tönkre. Egy közösséget tesz tönkre. Amikor az engedetlenségnek a lelke munkál egy-egy család életében, és aztán megy szét az egész család, és megy mindenki, amerre lát. Vagy az irigységünk és a önzésünk sem egy felülről való bölcselkedés és bölcsesség, hanem mélyről, földről, emberből jövő ördögi, ami nem építi a kapcsolatot, és a közösséget, és az Istennel sem, hanem pusztít. Ez a sátánnak a célja. De olyan jó, megint idézem Józsefnek a történetét, vagy utalok rá, hogy amit az Isten kezébe leteszünk, az Istennek van hatalma helyrehozni, még ami kárt okoztunk is. Jézus szabadítani jött, és nem önuralomra tanítani, ahogy említettem. Nem valami erőt kell magunkon venni, hanem neki van hatalma, és az ő szavának van hatalma, hogy bennünket megtisztítson minden tisztátalanságtól. Ez a történet a hatalmaknak az összecsapásáról szól, ahogy a két lélek egymás ellen tör, és ki is derül, hogy ezek szembeállnak egymással. És lehet, hogy az egyik oldalon féligazságok vannak, és nagyon nagy igazságok, de mégis tisztátalan az, és mégis látjuk, hogy csúsztatás és hazugság van benne. És Jézus nem engedte azt, hogy az ördögök, a később is olvassuk, hogy az ördögök bizonyságot tegyenek róla, hogy ő az Istennek ama szentje. Sőt, azt sem engedte Isten, hogy az angyalok tegyenek bizonyságot Jézusról. Gondoljunk Kornélius történetére. Kornélius kereste az Istent, és angyal jelent meg neki, és azt mondta az angyal, megmondom neked, hol találod Pétert. Hívasd ide, ő elmondja az evangéliumot. Nem mondhat emberen kívül más lény evangéliumot, hanem valahogy Isten ránk bízta, hogy tegyünk bizonyságot ő róla. És az embernek magának kell eldöntenie azt, hogy igen, adok az Isten szavára, vagy nem. És nincs olyan, hogy nem tudok hinni. Nincs olyan, hogy nem tudok hinni. De amikor az ember hitre jut, utána el tudja mondani azt, hogy mennyire igaza van, amikor Jézusról bizonyságot tesz Péternek, mert Péter azt mondja, hogy te vagy az Istennek ama szentje. És azt mondja Jézus neki, hogy az én atyám vette fel ezt előled, előtted. Hogy nem magamtól jöttem rá mégsem. De azért nekünk kell döntenünk, hogy igen, Jézus nekem ér annyit, hogy mindent odaadok érte. Jézus nélkül ez az ember kiabál, beszól, közbeszól, rendetlenséget, káoszt okoz. És Jézus azt mondja, hogy csend legyen, és megszabadítja, és aztán az egész társaságon ámulat lesz. És Jézusnak a tette az Istenre mutat. A mi tetteink kire mutatnak? Istent dicsérte az egész közösség. És aztán látjuk azt, hogy Jézus, ahogy tovább beszél, tanít és cselekszik, a végén az volt, hogy az egész környékről odahívták az emberek a beteg társaikat, és vitték Jézushoz, és Jézus mindegyiket meggyógyította. A Ószövetségben olvassuk Ézsaiásnál, hogy örvendezve fogtok vizet meríteni a szabadulás forrásából. Jó lenne, hogyha tényleg Jézust olyannak látnánk, olyan nagyszerű Istennek, akiről ő valójában beszélt, amit elénk élt, hogyha látnánk az ő személyét, és aztán elcsendesednénk, és ámulnánk, hogy neki hatalma van. Hatalma az én életem fölött, hatalma a gondolataim fölött, a tisztátalan beállítottságom fölött, és szívesen odadok neki mindent, mert ő életét adta én értem. Csendesedjünk el, és imádkozzunk. Urunk Jézus Krisztus, te eléd jövünk, és te eléd hozzuk a magunk gondolatait, és a szívünk vágyát is. Te ismersz bennünket, és ez vigasztal bennünket, mert tudod, hogy milyen tisztátalanságok vannak bennünk, és mégsem mondtál le rólunk, hanem megváltottál, és meg akarsz szabadítani ezektől. Te látod, hogy a legkülönbözőbb helyeken mennyire szabadul ki belőlünk az indulat, a természetünk, a régi életünk, és hogy mennyire tör a te lelked ez ellen. És te látod, hogy sokszor mégis alul maradunk. Köszönjük neked, hogy mégsem kudarcra hívtál bennünket, hanem győzelmes életre. És köszönjük neked azt a te ígéretedet, hogy a mennyek országába semmi tisztátalan nem megy be. Senki, aki szólja vagy szereti a hazugságot. És bennünk is, ami tisztátalan, az mind visszamarad. Segíts, hogy mégis föl tudjunk készülni a veled való találkozásra, hogy le tudjunk mondani mindarról, ami ide köt, ami tisztátalan, ami még a saját vágyunk, a bírvágyunk, a szerzés vágyunkból maradt, és hogy föl tudjuk adni a magunk vágyait, céljait, értékrendjét, azért, mert megláttunk téged, mert megláttunk olyannak, mint amilyen valójában vagy. Köszönjük, hogy nem volt drága a saját életed azért, hogy bennünket visszavásárolj. Köszönjük, hogy elküldted a te lelkedet, hogy képessé tégy, hogy az új életben tudjunk járni. Hogy új teremtést hoztál létre bennünk, hogy új célokat, tartalmat és életet adtál. Légy ezért áldott, Urunk Istenünk. Köszönjük neked, mindenható Urunk, hogy ez a te ötleted, te gondolatod volt, hogy így a te fiad Jézus Krisztus árán szerez vissza bennünket magadnak. Hogy drága árat fizettél, te mindannyiunkat hívogatsz a veled való közösségre, és nem csak elméleti Isten ismeretre. Segíts, hogy a mindennapjaink szóljanak ezért te rólad, és dicsérjen, áljon és magasztaljon téged a mi szívünk, feltörjön belőlünk a hála a sok panasz helyett, a sok indulat helyett, és lássuk azt, hogy mennyi mindent adtál nekünk, mennyi mindent teszel értünk. Hadd kérjünk, Urunk, országunkért, a keresztjének nevezett országért és Európáért, hogy szabadíts meg bennünket a tisztártalan lelkülettől, az idegen légióktól, és könyörülj rajtunk, hogy téged válasszunk újra és újra. Adj tisztán látást a félre csúsztatásokban, a féligazságokban és hazugságokban. Segíts, hogy ismerjük és szeressük a te beszédedet, és azt is válasszuk újra és újra. Kérünk, Urunk, népünkért, hogy minél többen megismerjenek téged, és hogy téged tudjunk választani a legzűrzavarosabb helyzetekben is. Kérünk a gyermekeinkért, kérünk az iskolákért, hogy bölcsen, és te szerinted valóan tudják tanítani őket, és bölcsen téged ismerjenek meg minden természettudományban és mindenen keresztül is. Kérünk, óvj meg bennünket, óvd meg gyermekeinket, óvd meg szomszédainkat, barátainkat az idegen lélektől. Kérünk, hogy leplezd le őt idők előtte, hogy fölismerjük, hogy az élet az csak benned van. Adj világosságot, légy öröme a mi életünknek, hiszen az Úr előtti öröm a mi életünk. Taníts bennünket téged követni, kérünk. Amen.